Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek a Mária Rádió műsorigazgatójának, Lukovics Milán atyának adott interjújában a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeiről és egyéb aktuális kérdésekről beszélt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Erdő Péter bíboros úr válaszol a Mária Rádió kérdéseire. Köszönjük szépen a lehetőséget! Bíboros úr, a legfrissebb az, hogy az elmúlt vasárnapon Ferenc pápa szólt a eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban, amit most kellett volna megrendezni szeptember hónapban. Hogy áll a kongresszus, az elhalasztott kongresszus szervezése, előkészületei?
A világjárvány miatt abban állapodtunk meg a Szentszékkel, és ezt hagyta jóvá végül Ferenc pápa, hogy egy évvel elhalasztjuk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, és 2021. szeptember 5-től 12-ig fogjuk tartani Budapesten. Tehát ez a döntés, erre készülünk, ami nem kis dolog, mert ez azt jelenti, hogy azért a csapatot együtt kell tartani még egy évig. Ennek költségei is vannak, és ez sok mindent jelent. Át kell programozni mindent, újra kell a helyszíneket biztosítani. Néha újra kell gondolni, hogy valamilyen program bizonyos helyen abban az időben már nem lesz lehetséges, hanem kell neki másik helyet keresni. Illetőleg föl kell készülni arra, hogy további lélektani és egyéb hullámzás lehetséges még a következő hónapokban. Maga a járvány is, hát reméljük, addigra azért már elmúlik, de ennek a feloldása, ennek a leküzdése, gondolok itt mondjuk az oltóanyagokra, az oltásoknak a terjedésére, egész pontosan nem időzíthető még. Mi abban bízunk, hogy tavaszra. Ez már megszilárdul, és tavaszra mondjuk biztosabb lehet a tervezése azoknak, akik messzebbről akarnak jönni. Tehát a regisztrációnak a korai fázisa az bizonytalanná válik, mert hát most is lehet regisztrálni, hogy valaki szeretne jönni majd jövőre, de ez bizonytalan. Úgyhogy az igazi regisztrációs hullámot azt majd a jövő évben várjuk, és akkor fogjuk tudni kezelni. Illetve kezeljük most is, de mindig ott van bennünk a bizonytalanság. Ez az egész szállodai szektorban ott van, a vendéglátóiparban, a turizmusban ott van. Ezzel együtt ezt az időszakot, ahogyan Ferenc pápa is említette, fordítjuk a lelki előkészületre. Tehát nem egyszerűen csak várunk, vagy bosszankodunk, hanem azt mondjuk, hogy ez alkalom arra, hogy elmélyítsük az előkészületet. És nagyon érdekes dolgok születtek. Megkértük az előadók egy részét, akik az idén beszéltek volna, hogy küldjenek nekünk videóüzeneteket. És sokan küldtek is, amelyben főleg arról beszélnek, mert ezt kértük tőlük, hogy az eukarisztiával kapcsolatban az ő egyházi közösségük milyen tapasztalatokat szerzett a járvány idején. És nagyon érdekes, nagyon megrendítő tanúságok gyűltek össze. Hát itt is püspökök, papok, világiak, teológusok, mindenféle megnyilatkozását hallottuk, és sokat erősödtünk ebből. Kiderült például, hogy mennyire vágynak az emberek magára az eukarisztiára, tehát a szentmisén való részvételre és a szentáldozásra. És ahogyan a nyár folyamán, ugye Szára Bíboros aláírásával az istentiszteleti kongregáció is kiadott egy dokumentumot arról, hogy hát a járvány után hogyan induljon meg újra a liturgikus élet, na ebben szépen hangsúlyozza azt, amit teológiailag mindnyájan tudunk, de át is éreztük az utóbbi időben, hogy nem ugyanaz online követni egy szentmise közvetítést, és jelen lenni rajta. Mert ugye a szentmisén a hívő a közösségben nem csak jelen van, hanem részt vesz. Tehát az eukarisztikus közösségben részt venni, az fizikai jelenlétet is kíván, és a szentáldozást sem lehet virtuálisan végezni, bármennyire szép imádsággal lehet áldozást. Mégsem azonos a tényleges szentáldozással. Na most éppen ezért a virtuális szentmise közvetítések az nem azt jelentette, hogy ezután az lesz a szentmise, hanem azt, hogy ameddig nem tudnak részt venni szentmisén a hívők, hát legalább így kísérjék. de hogyha lehet részt venni, akkor természetesen az az igazi formája a mi eukarisztikus életünknek. Ugyanez érvényes egyébként a szentségimádásra is. Tehát imádkozhat az ember otthon, akár kép, akár a televízió előtt, úgyhogy kitett oltári szentséget ábrázolja a kép vagy a közvetítés, de ez mégsem ugyanaz, mint elmenni egy templomban és ott imádkozni a tavernákon előtt. Úgyhogy ezek nem jelentéktelen formák, amelyeket kényszerből gyakoroltunk, hanem inkább pótlékok, vagy azok számára segítséget jelentenek, akik fizikailag nem juthatnak el a tényleges részvételre. Tehát reménykedünk abban, hogy nagy örömmel és megújult erővel tudunk ténylegesen részt venni. Ennek nagyon sok gyakorlati kérdése is felmerült. Például, ugye sokan szerettek volna első áldozók lenni az eukarisztikus kongresszuson. De nekik három lehetőséget kínáltunk fel. Az első az, hogy ha nagyon szeretnék, akkor tartsák fenn ezt a szándékukat, és jövő ősszel legyenek első áldozók. A második lehetőség, hát ne várjanak annyit, ha nem akarnak az első áldozásra, hanem a saját plébániájukon járuljanak szent áldozáshoz már most, de a 2020-as első áldozóknak, tehát az idejéknek is egy külön szektort tartunk fel, és ha így regisztrálnak, akkor ott külön helyük lesz, esetleg még külön megkülönböztető ruhájuk is, azzal együtt, hogy várjuk, és ez a harmadik lehetőség, hogy azoknak a jelentkezését is, akik eddig még nem vették tervbe, hogy az eukarisztikus kongresszuson lesznek első áldozók, de most gondolják, úgyhogy élnek az alkalommal. Tehát ez a korosztály is most bekerül a képbe. Tehát ez is egy ilyen tervünk. Aztán sok minden, amit a kongresszusra akartunk elkészíteni, de időzavarba kerültünk. Az most elérhetővé válik. Tehát ugye gyakorlatilag Sapszon Ferenc és Népes csapata munkájának eredményeként összeállt az új egyházi énekeskönyv. Hát ezt persze még át kell nézni, ki kell adni, de úgy tűnik, hogy egy nívós értékes dolog született. És reményünk arra, hogy a jövő évi eukarisztikus kongresszusig már a kezünkben lesz. Hasonlóképpen ugye a misekönyv új kiadását is terveztük a kongresszusra, idén szeptemberre nem tudtuk volna megvalósítani, de abban komolyan bízhatunk most már, hogy jövő szeptemberre ez is kézbe kerül. Tehát több ilyen dolog van. Aztán van olyan is, ami meg elkészült, sőt be is indul. Egy példa, de ez a Bízd rá magad szolgáltatás. Minden eukarisztikus kongresszusnak az utóbbi időben kell, hogy legyen valamilyen tartós eredménye. Hát azon kívül is, hogy a lelkekben megmarad a hatás, de valamilyen közösségi tartós eredménye. Tehát például Cebu Cityben ugye egy árvaházat építettek föl amerikai pénzből, ami utána otthont adott azoknak a hajléktalan gyerekeknek, akik a kongresszuson is ott voltak egyébként. Nálunk az a terv fogalmazódott meg, hogy mi segítsük a családokat. Mégpedig a családi életnek vagy az emberi életnek minden szakaszában. Tehát legyenek olyan katolikus egyének, közösségek, szolgáltatások, amelyeket el tud érni az, aki szorult helyzetbe kerül. És összeállt egy csapat, orvosok, pszichológusok, pedagógusok, nagyon sokféle terület, lelkiségi mozgalmak, oktatási intézmények, akik felajánlották a saját lehetőségeiket. És ebből alakult egy olyan honlap, amelyiken a különböző problémákra meg lehet találni nem csak az elvi választ, hanem a kapcsolatot. Tehát ezt most szeptemberben be tudtuk mutatni, és ez beindul. Most reméljük azt, hogy olyan mértékben erősödik a katolikus szolgáltatóknak, vagy segítségnyújtóknak ez a hálózata, hogy a kongresszusra már tényleg egy tömeges ajánlat lehet. De ismétlen már most is elérhető. Ez egy értékes eredménynek ígérkezik. Aztán fontos dolog az, hogy számos templom és épület megújult. Vannak munkák, amelyek még most fejeződnek majd csak be. Van olyan vendégfogadó kapacitásunk, ami elkészült. Vannak olyan programok, alkotások, tehát itt gondolok zenei alkotásokra elsősorban, amelyek elkészültek, most majd, ahogyan összejöhetnek többen is, hát el kell őket próbálni, be kell őket mutatni, és akkor a kongresszusra abból is azt hiszem, hogy nagyszerű megjelenés válhat. Tehát sok minden ilyesmi született, könyv jelent meg újra a lelkipásztori programról. Nehézségünk van viszont a missziós kereszttel. A nehézség abból áll, hogy nyilván a tavaszi programot nem tudtuk elvégezni, tehát nem mindenhova ment el a kereszt, ahova eredetileg gondoltuk. Nyáron egy ideig megint tudott járni a kereszt különböző plébániákra. Most újra egy kicsit visszafogottabb ez a mozgás. Nem tudjuk, mikor indulhat meg újra. Minden esetre még a határon túlra is, tehát még a felvidékre is át tudott menni a kereszt a nyárvégi időszakban. Hát reméljük, hogy ez is minél hamarabb folytatódik. De minden esetre nem halt ki az embereknek a lelkéből ez a reménykedés és a kongresszusnak a gondolata. Úgyhogy bízunk benne, hogy az egy évet azt ajándéknak is tekinthetjük.
Augusztusban Ferenc pápa a bíboros urat a Vatikáni Gazdasági Bizottság tagjává nevezte ki. Mit jelent ez a megbízatás? Mennyi plusz terhet? Mivel kell ebben a minőségben foglalkozni? Vagy mi a hatásköre ennek a Vatikáni Gazdasági Bizottságnak?
Hát ugye sok szervezeti egység van, amit Ferenc pápa létesített vagy megújított részben a szentszék gazdálkodásának a átláthatóbbá tétele, vagy intenzívebb tétele érdekében. Ezek közül ennek a gazdasági bizottságnak a szerepe egy kicsit hasonló a számvevőszékéhez, azzal, hogy helyszíni ellenőrzéseket maga a bizottság nem végezhet. Na most a bizottságnak a tagjai kétféle kategóriába tartoznak. Tehát vannak gazdasági pénzügyi szakemberek, ők főleg a világért közül kerülnek ki, tehát volt bankigazgatók, stb. Emberek, akik ezzel foglalkoztak, és vannak bíborosok. Most a bíborosoknak a funkciója főleg az, hogy egy-egy régiónak, vagy egy-egy kontinensnek a egyházi tapasztalatait képviseljék. Tehát az esetben mondjuk pastorális súlypontokat, vagy tapasztalatokat fogalmazzanak meg. Az első ülést online tartottuk természetesen, mert nem tudott mindenki összejönni most szeptemberben, tehát reméljük, hogy ez is majd normalizálódik. Egyébként olyan nagyon gyakran nem ülésezik a bizottság, én azt hiszem, hogy ez egyike csak azoknak a szerveknek, amelyek itt a megújulást szolgálják.
Október 1-én volt egy könyvbemutató, amely Lorenzo Schioppa, szentszéki magyarországi nuncius itteni tevékenységét dolgozta föl, és ezen a könyvbemutatón a bíboros úr is részt vett. Nyilván egy könyv, nem minden könyv bemutatón vesz részt a bíboros úr, tehát itt kell tudni annak a könyvnek témájában, vagy az alkotóját illetőleg, ami hát kiérdemli ezt a megtiszteltetést, hogy bíboros úr is szól az egybegyűltekhez.
Mindenek előtt Schioppa nuncius úr nem egy a sok szentszéki követ közül, hanem az első, aki a Magyarországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok létesítésekor eljött Budapestre és képviselte a pápát. Tehát az első világháború után merült fel annak az igénye, hogy Magyarország önállóan diplomáciai kapcsolatba lépjen a szentszékkel. Addig ugyanis az osztrák-magyar monarchia látta el ezt a feladatot, Bécsben volt a nunciatúra, mi annak csak egy témaköre voltunk. Tehát gyakorlatilag a Magyarországra vonatkozó ügyeket, egyházi ügyeket a bécsi nunciatúra levéltárából, illetve annak a vatikáni levéltárba továbbított anyagából kellett kutatni. Na most természetesen egy bécsi nunciatúra régen még a német birodalmat is, nem csak Ausztriát intézte, tehát egy rendkívül széles feladat körül pápai képviselet volt az, később aztán Ausztriára, illetve Ausztria-Magyarországra korlátozódott, de még ekkor is csak egy része volt a figyelmének a magyar kérdés. Megváltozott ez 1918 novemberétől, amikor ugye a Károlyi kormány is jelezte, hogy tulajdonképpen önálló diplomáciai kapcsolatot kíván fölvenni a Szentszékkel. Azonban ezt Csernok Bíboros rögtön közvetítette is a bécsi nunciatúrán keresztül a Vatikánba, de nem volt annyira intenzív, úgy látszik ez a szándék, illetve a Szentszék is talán kivárt, már eleinte nagyon pozitívan reagált rá, csak ahogy Magyarországon az egyrészt az egyházellenes tendenciák erősödtek. Másrészt már 18 decemberében azt írja Csernok a bécsi nunciusnak, hogy információi szerint a nyugati hatalmak a Károlyi kormányt nem ismerik el. Tehát ebben az összefüggésben úgy tűnt, hogy a magyarországi káosznak vagy bizonytalanságnak a következtében ez a kérdés egy kicsit elodázódott. Jött a kommun, a kommunnek nem volt szándékában ilyesmivel foglalkozni, sőt úgy tűnik, hogy igen határozottan az volt a célja, hogy az egyházat rövid idő alatt megszüntesse. Ugye gondoljunk arra, hogy 1919 húsvét vasárnapján a kommun olyan rendelkezést adott ki, amelyben az egyháznak természetesen elveszi a javait, stb. És felszólítja az összes papokat, hogy hagyják ott a papi tevékenységüket. Tehát rövid távon, mint szervezetet, az egyházat immár fel akarták számolni. De most eltelik 19-nek a viharos nyara és ősze, és újra aktuálisra válik ez a dolog. 1920-ra megérik a helyzet arra, hogy komoly lépések történjenek. Tehát ilyen összefüggésben állunk, ezért ez egy rendkívül fontos időszak a Szentszék és Magyarország kapcsolatában. Ugyanakkor ez az az időszak, amikor Károly királynak a visszatérési kísérletei is megvalósulnak, és ezzel összefüggésben fontos látni azt, ebből a dokumentációból is kiderül, hogy milyen volt a Szentszéknek a felfogása ezekről a kérdésekről, meglehetősen óvatos, de azt is, hogy hát bizony a katolikus ellenes magyar politikának a törekvéseit is már ebben a korai időszakban regisztrálják, és úgy látszik, hogy a magyar információforrásaik, vagy a magyar társadalmi kapcsolataik erősen és keserűen reagálnak ezekre a katolikus ellenes jelenségekre. Ez azután a későbbi években is megismétlődik. Mindenesetre az figyelemre méltó az anyag tartalmában is, hogy az ország belső fejlődésének egy olyan képét adja, ami nem a szokásos történelemkönyveknek a perspektívájából nézi az eseményeket. Tehát sem a baloldali, sem a mondjuk úgy, hogy a Horthy időszakban kialakult narratívát nem követi, hanem inkább egy katolikus szellemű olvasatban tárgyalja ezeket az eseményeket. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy a történelmi tudatunknak a kialakításához is fontos könyvet kaptunk a kezünkbe.
A 20-as, 30-as évek dacára a katolikus ellenes politikai légkörnek mégiscsak egy óriási fellendülést hozott az egyház életében. Hogy ez minek volt köszönhető, vagy esetleg megjelenik ez a nuncius úrnak a Rómába küldött feljegyzéseiben?
Tehát, ha a 30-as évekre is kiterjesztjük, ott már azért közben személyi változások voltak, tehát a nunciusok személye változik, és ahhoz a többieknek a jelentéseit is érdemes átkutatni, tehát van itt anyag elég bőségesen. Annyi minden esetre elmondható, hogy kialakult az úgynevezett neobarokk katolicizmus. Számomra ennek a legszebb vizuálisan is megragadható példája a Szent Imre városi plébánia templom, a Ciszter plébánia, ugye? Kívülről nézi az ember ezt a szép templomot, azt mondja, hát jé, hát egy késő barokk, ugye? És aztán kiderül, hogy ez tulajdonképpen vasbetonból van. Tehát ezt fölhúzták a két háború között egy olyan stílusban, ami hát már akkor is réginek számított. Valamit megjelenít, valamit visszaállít, valaminek az igényét megfogalmazza, ez kétségtelen. Mint épület persze, meg mint templom, meg mint plébánia rendkívül hasznos volt, és ma is hasznos lelkipásztori szempontból, de érezzük benne ezt a távolságot, vagy feszültséget. Ugyanakkor azért ez az az időszak, amiben a magyar egyház is eljut a akkori idők legmodernebb áramlatainak a felfedezéséhez. Itt beszélhetnénk szellemi áramlatokról is természetesen, de az építészetben, a művészetben is megjelenik mindez. Hát elég elmenni a Városmajori plébánia templomba, ahol a kornak a legkiválóbb művészei tervezték, díszítették a templomot, ma is épülünk rajta, hogy milyen magas színvonalon tudták az akkori legmodernebb irányzatokat képviselni. Tehát azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy fejlődés, vagy egy pozitív értéke a korszaknak. Nyilván a számok is erősödnek, növekszik például a vasárnapi szentmisére járóknak a száma. Azután megnövekszik például itt Budapesten a templomok és plébániák száma, mégpedig úgy, hogy az egyháznak nincs pénze. Tehát már nem támaszkodtak ilyen értelemben a saját birtokaira sem, hiszen azok a mi egyházbegyénket illetően szinte mind Csehszlovákiában vannak, azokat a Csehszlovák állam záróvá vette, tehát onnan jövedelem nem volt. Az intézményeknek, a épületeknek a nagy része viszont itt maradt, azokat föl kellett tartani. A gazdasági élete az országnak hát igencsak válságos volt, többször is erősen bizonytalan, éppen ezért a hívek sem tudták mindazt a hozzájárulás formájában megadni, ami kellett volna az intézményekhez. Ugyanakkor a perifériákon mindenki látta, hogy hát a lelkipásztori ellátásnak a hiánya is okozza az embereknek a kétségbeesését, az elhanyagoltságát. Úgyhogy talán ilyet is lehet mondani, hogy az uralkodó réteg, függetlenül attól, hogy mennyire volt személyesen hívő vagy nem hívő, a komin után azért megijedt. Tehát ha az első világháború előtti kényelmes úri világban akadályozták volna kis lelkűségből mondjuk a katolikus templom építkezéseket, ez a 20-as évek derekától nem így van. Budapest székesfőváros kegyúrként belép, és elkezd templomokat és plébániákat építeni. Más kérdés, hogy ekkor már a világegyházban kegyúrosságot alapítani is tilos, mert korszerűtlen formának tartják Rómában is. Úgyhogy Selédi bíborosnak külön kell írni és engedélyt kérni a Szentszéktől, hogy itt mégiscsak lehessen ilyet alapítani, mert ezen a záron lehet ezeket a szükséges lelkipásztori struktúrákat létrehozni. És ezek a templomok ma is megvannak. A plébániák nagy része is, bár azért egyik-másikat lebontották, és nem is adtak helyette másik épületet. De annak idején azt hiszem, hogy minden épületet rossz szemmel néztek, ami alkalmas volt arra, hogy ott sok ember összejöjjön. Főleg Szentmisén kívül. De hát ennek ellenére ma is megcsodálhatjuk például a Lehel téren a Szent Margit templomot, vagy a Béketéri templomot, vagy például a Szent Keresztet az Üllői úton, és így tovább. Tehát komolyan jó megépített templomok és plébániák voltak ezek, és ma is teljes erővel szolgálnak. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt volt egyfajta társadalmi összefogás abban az irányban, hogy erősíteni kell a hitéletet, tehát nem pusztán az egyéb keresztény intézményeket, hanem magát a hitéletet is, mert erre az emberek lelkének vagy a közösségnek szüksége van. Természetesen ismétlem, hogy ebben a katolikus egyház nem volt a fő kedvenc, de kétségtelenül bizonyos támogatásokat élvezett. Hozzáteszem, hogy ami a külső feltételket illeti, ezekre ekkor már rá is szólult. Tehát nem arról van szó, hogy neki is bőségesen lett volna ilyen eszköze, csak nem erre használta, hanem ekkor már nem volt bőségben. Ja, gondoljunk arra, hogy még a vidéki egyházmegyék is egyik-másik, amelyiknek még nagyobb földterülete volt a birtokállománya. Hát ott is azért pont a gazdasági válság idején. Hát a mezőgazdasági termékeknek nem volt piaca. Úgyhogy ha megnézi az ember az egyházmegyei körleveleket, vagy akár a papi üdülőkre vonatkozó díjszabásokat, ott kiderül, hogy bizonyos években már nem koronába, meg pengőbe kérték a díjat, hanem zsák búzába adták meg. mert a plébániai földön még néhány zsák búza megtermett, de már eladni nem tudták. Tehát ilyen állapotok uralkodtak akkor Magyarországon, úgyhogy ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy sok embernek a lelkes munkájára volt szükség.
100 évvel ezelőtti eseményekről volt szó, de mégis aktuálisak. Lorenzo Sciopa nuncius munkásságát bemutató könyv révén. Tisztelt hallgatóink, Erdő Péter bíboros urat hallották. Köszönjük szépen az elhangzottakat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek a Mária Rádió műsorigazgatójának, Lukovics Milán atyának adott interjújában a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeiről és egyéb aktuális kérdésekről beszélt.